Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ebben a rövid időszakban ez az ötödik ige hirdetés, amelyik valahogy a nagy héthez kapcsolódik, és hát ilyenkor azért már nem könnyű újat mondani a testvéreknek, de nem is szerettem volna eltérni azért az ünnepkörtől, és valami teljesen más ige szakaszt idehozni. Ezért most is a feltámadási történetről lesz szó, méghozzá most majd Lukács evangéliuma alapján, és szeretném ezen a történeten keresztül két olyan dologra felhívni mindannyiunk figyelmét, amivel talán eddig még nem foglalkoztunk, és ami eddig talán még nem került ennyire elénk ezekben a napokban. Így hallgassuk most meg a mai alkalomra, ami így az útmutatónak is a sorozata, Lukács evangéliuma igéjét, ahogy megírva találjuk a 24. fejezetben, a 8. verstől a következőképpen. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában, az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Amen. Ha ezekre az emberekre nézünk a feltámadás ünnepe után, akkor valóban ritkán szokott az eszünkbe jutni, hogy ez az egész történet, ez nem itt az üres sírnál kezdődött, hanem jóval korábban. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy jóval Jézus halála és feltámadása előtt ő már beszélt ezekről a dolgokról. Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszéli a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudoktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. És néhány verssel később ezt olvassuk. Átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Vagyis Jézus már korábban elmondta, hogy mi lesz, és ezt nevezhetjük egy tudatos felkészítésnek. Tehát Jézus teljesen tudatosan készítette a tanítványait arra, ami történni fog. Vagyis össze lehetne foglalni, hogy Jézus azt mondta, hogy állj készen addigra, amikorra ez megtörténik. Hiszen Jézus pontosan tudta, hogy az ő kereszthalála, az milyen traumát fog okozni ezeknek az embereknek. Egyrészt emberi szinten, hiszen nagyon-nagyon szerették Jézust, másrészt pedig az egész hitük szempontjából, hiszen erre tettek föl mindent, hogy Jézus valóban a megígért messiás, és valami egészen másra számítottak. Jézus ezért elkezdte fölkészíteni a tanítványait, hogy amikor eljön az idő, akkor készek legyenek. János evangéliumának 13. fejezetében ezt olvassuk, már most megmondom nektek, mielőtt megtörténik, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek, hogy én vagyok. Tehát Jézus, amit tesz, hogy előre tanítványoknak ad időt a felkészülésre. És azt mondja, hogy majd, amikor eljön az idő, akkor legyetek készek. Mózes 4. könyvében van egy ilyen nagyon szép ige, a te szolgáid pedig átmentek mindnyájan hadra felkészülve harcolni az Úr előtt, amiképpen az én Uram az Úr szólt. Nagyon sokszor meséljük el bizonságtételként, hogy milyen jó az, hogy valami gond volt az életemben, és akkor másnap az útmutatónak az igéje megerősített. De nagyon ritkán beszélünk arról, hogy egy eseményre, ami meg fog majd valósulni az életünkben, Isten már hónapokkal előtte felkészít. Azt mondja az Isten, hogy itt van ez az ige, itt van ez az ige hirdetés, és erre nem holnap lesz szükséged, hanem lehet, hogy majd évek múlva, lehet, hogy majd hónapok múlva, de én azt szeretném, hogy ez az ige már legyen ott az a szívedbe, és legyen ott a te életedbe. Hogy amikor eljön az idő, akkor felkészült legyen. És ha megnézzük, akkor nagyon sok ilyen ige lehet az életünkben. Itt a legkonkrétabb és a legerősebb és a legfontosabb, hogy tulajdonképpen minden húsvét ünnepén, vagy feltámadás ünnepén arra készít fel minket az Isten, hogy elmondja nagyon-nagyon egyszerű, hogy egyszer meg fogunk halni. Hogy egyszer nekünk is szembe kell nézni a halállal. És pontosan azt szeretné, hogy amikor odaérünk, akárhány év múlva, akkor ne úgy érkezzünk meg oda, mint akik korábban semmit nem hallottak a feltámadásról. És ez szerintem egy óriási nagy ajándék. Csak nem mindegy, hogy az az ige, amit hallunk, és talán nem érezzük annyira aktuálisnak most az életünkben, azzal mi történik a mi szívünkben. Hadd mondjak erre két példát, egy bibliait, két bibliait, meg egy történetet. Az egyik bibliai az, hogy megszületik Jézus. És mi történik utána? Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak. Mi a folytatás? Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívébe forgatta. És Mária számára lehet, hogy 3 évtizeddel később, egy valamilyen élethelyzetben, vagy valamikor, amikor Jézussal történt valami, akkor vált élővé ez az ige. Ugye ezt olvassuk Simeon és Annának az imádságánál is, hogy forgatják a szívükbe. És az Isten azt szeretné, hogy azok az igék, amiket ami hallunk, lehet, hogy éppen nem aktuális ma az életünkbe, lehet, hogy másról szól, vagy lehet, hogy egy későbbi kísértésbe szeretne átsegíteni minket, ezeket az igéket is tudjuk elraktározni és forgatni a szívünkbe. És Jézus erről, és erről is ritkán beszélünk, amikor szó van a magvető példázatáról, akkor ő maga mondja azt, hogy vannak olyan magok, vagy van is az Istennek olyan igéje, ami a tövisek közé esik, és a tövisek megnőnek és megfojtják. Úgyhogy ez egy fontos ige a mi számunkra, mert ott kéne lenni a mi szívünkbe, de valami miatt elveszti az aktualitását a mi számunkra, az erejét a mi számunkra. És egészen csodálatos az, és én átéltem már néhányszor, amikor valami történt az életem, és eszembe jut az, hogy hoppá, 3 hónapja erről hallgattam egy ige hirdetést. Most beszélgettem éppen beszélgettem egy lelkész barátommal itt a Golgota gyülekezetben, ilyen gyülekezetplántálásról és egyéb dolgokról, és akkor volt ez, hogy emlékszem, most nem tudom, hogy a Dávid küldte, a baptista lelkész vette, de volt ott az ige hirdetés. És ez milyen sokat jelent most nekünk, amikor beszélgetünk, és mondta, hogy hú, tényleg, akkor nem is gondoltam rá. Tehát nagyon sokszor látjuk ezt, hogy Isten ígér nem azonnal, vagy gondoltunk Dávid királyra is, Isten megígér neki valamit, hát jó soká teljesedett be. És sok ilyen történet van, de addig azt az igét forgatta a szívébe, és biztos talaj volt az ő számára, rá tudott állni, és azt mondta, hogy Uram, amikor kell, akkor én készen leszek erre. Hát mondjak erre egy történetet is, egy barátommal beszélgettem, aki a következőt mondta, az elmúlt hetekben sok nehézség volt az életünkben, a házastársammal is, de a mai ige az rendbe tett engem. A mai ige az úgy telibe megszólított, és vezetett. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben a történetben senki nem hisz abban, amit Jézus mond, pedig a mai igékben is ott van ez, hogy nincs itt, hanem feltámadt, emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az embereknek bűnösök kezébe kell adatnia. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy vegyük komolyan az igét, amikor megszólít minket. És ugye egy példát hadd mondjak még erre, hogy amikor egy lelkész felolvassa az alapigét, akkor sokszor azt mondja, hogy eddig Isten igéje. De a teológián ezt tanítják, és ezzel nagyon egyetértek, ilyenkor az a jó helyes mondás, hogy eddig Isten írott igéje. Hiszen ami utána következik, azt is Isten igéje. Ha nem az lenne, akkor elég lenne felolvasni az alapigét, aztán leülni, mert semmi értelme nem lenne. Tegnap olvastam egy erdélyi püspöknek a visszaemlékezés 60-as évek Romániája. Mondta, hogy a Esperesen nagyon kedélyes, kedves, jószívű ember volt, de ő azt mondta, hogy hát én jó lelkész vagyok, csak két dologhoz nem értek, a hitoktatáshoz és az ige hirdetéshez. És ezért volt egy olyan igehirdetés, amikor a magvető példázatát felolvasta, mert mondják, hogy ezt csak úgy magáról terjesztette anekdótaként, és akkor felolvasta, és azt mondta, hogy hát kedves testvérek, ez egy érthető példázat, ráadásul Jézus Urunk el is magyarázza, hogy mit jelent, így hát mit tudnék én hozzátenni? Amen. És kész. És ennyi volt az igehirdetés. Tehát le is lehet zárni itt, de azért hiszük azt, hogy amikor folytatódik, és mi mondunk azért kicsit többet ennél, akkor az is Istennek az igé, és lehet, hogy azon keresztül készít fel minket valamire az Isten. És mi is nagyon sokfelé rohangálunk, ha gond van a mi életünkben, pedig lehet, hogy sokszor le kellene csak ülni, és vissza kellene gondolni, hogy Uram, mire tanítottál te engem egy Biblia órán, egy igehirdetésben, vagy bárhol ezzel kapcsolatban. Tehát ahogy látjuk, itt az embereknek az agya az rááll arra, hogy bukás, rááll arra, hogy mindennek vége, és senki nincs olyan, aki azt mondaná, hogy várj, ez valamit mondott ez a Jézus. És nem mondtam igazat, mert valakinek eszébe jutott. Ugye a főpapnak, meg a papoknak, hogy várjál, ez a csaló azt mondta, hogy ő fel fog támadni. Ő se vette komolyan ez nem volt, mint egy gonosz, nem volt más, mint egy gonoszkodó elővigyázatosság, de azt olvassuk, hogy összegyűltek a főpapok a Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életébe ezt mondta, 3 nap múlva feltámadott. Tehát nekik eszébe jut, hogy valamire oda kéne figyelni. Tanítványoknak még ez se jut eszébe, mindig az angyalnak, meg mindenkinek figyelmeztetni kell őket, hogy vegyétek már komolyan. Ez az első, amit szeretnék így a szívünkre helyezni. Lehet, hogy éppen egy ilyen kis körben, egy ilyen csendes esti istentiszteleten készít fel minket valamire az Isten. A másik, amit még szeretnék idehozni, az az, hogy megszokjuk Jézusnak a szenvedés történetét, nagyon-nagyon sokszor hallottuk, és ezt a nagy közömbösséget, értetlenséget is, ami körülötte van, de elgondolkoztunk-e már azon, hogy elő volt-e írva Jézus számára, hogy mindennek így kell történnie. Az, hogy neki meg kell halnia, az elő volt írva, ezt Jézus pontosan tudta. De meg volt-e írva az is, hogy ennyire magányosan kell meghalni. Meg volt-e írva az is, hogy utána ilyen értetlenség legyen. Ugye ez nagyon fontos, mert azt gondoljuk, hogy meg volt írva, de nem volt megírva. Jézus tudja, hogy ez fog történni, mert amikor kimennek a Getsemáné kertbe, akkor azt mondja, hogy mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De én azt gondolom, hogy ez nem volt törvényszer, ez nem az Isten akarata volt, hogy ezek az emberek ennyire elhagyják Jézust. El lehet gondolkodni azon, hogy mennyire voltak, vagy lettek volna veszélyben ott a keresztövében. Én amennyire a kortörténeti ismereteim vannak, szinte biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem lettek volna fizikai veszélybe ezek az emberek. Méghozzá azért, mert egyrészt ők nem vallották magukat Isten fiának, másrészt pedig mondjuk, ahol ennyi római katona van, ott nehéz lett volna meglincselni valakit. Tehát oda mehettek volna, biztos, hogy gúnyolódásban lett volna részük, meg sok egyéb dologba, de ők már ettől megijedtek. És érdemes belegondolni, hogy Jézusnak tényleg ennyire magányosan kellett meghalni. Biztos, hogy jól esett volna neki, a több tanítvány ott van, még ha a szenvedés, meg a fájdalom, a fizikai része az ugyanennyire erős is. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon komoly mélypont van, és ha megnézzük, azért egy tanítvány János ott volt, és János nem foglalkozott ezzel az egésszel, mi akadályozta volna meg az összes többit, hogy ott legyenek. Ez is csak hozzátesz az egésznek a drámájához, hogy ennyire megijednek az emberek, és ennyire félnek. Ezt az egészet így lezárva, és majd kicsit tovább menve, hadd olvassam fel a mai igét, nem tudom, hogy ki olvasta, mert ami itt történik, hogy ebben az egész nagyon-nagyon borús helyzetben, ebben a bizonytalanságban, ebben a hitetlenségben, egyszer csak néhány embernek a szívébe lassan elindul valami. És valami történik. És erről a folyamatról ezt írja a mai ige. Keresztényi lenni egy pillanat műve. Azonnal megtörténik, amint Krisztusba veted a bizalmadat. Tanítvánnyá válni ezzel szembe egy életmunkája. Meg kell tagadnod hozzá magadat, és igent kell mondanod Isten akaratára életed minden napján. Jézus tanítványának lenni 3 dolgot jelent. Hallgatni rá és tanulni tőle. Ez azt feltételez, hogy minden nap olvasod, tanulmányozod, megjegyzed, kimondod, és az életedre alkalmazod a Szentírásban foglalt igazságokat. Másodszor követni őt bárhová vezet. Lehet, hogy ehhez változtatnod kell a terveiden, le kell mondanod néhány kapcsolatról, és át kell adnod neki valamit, amihez szívesen ragaszkodnál. Harmadrészt pedig odaszánni magad. Jézus egyszer ezt kérdezte Pétertől, jobban szeretsz engem ezeknél? Figyeld meg a jobban szót. Tanítvánnak lenni azt jelenti, hogy jobban szereted Jézus, mint bárki vagy bármi mást. Így élhetsz a legboldogabb és legteljesebb életet. Való ebben a történetben ez látszik, hogy itt emberek lassan azért Krisztus követőké válnak, és erről szól majd a következő időszak, pünkösd és a pünkösdi idő, de onnantól kezdve, hogy ők megtértek is Isten gyermekei, a tanítványá válás, az még egy nagyon nagy munka, és egy nagyon nagy feladat volt. És egy nagyon kedves képet használ ez a leírás, egy Dallas Willard nevű amerikai filozófus, keresztény filozófusnak a példáját, aki az autó példájával szemlélteti a keresztény életet, a tanítványi életet. Szóval Jézus tanítványa nem holmi luxus kivitelű, vagy nagy teherbírású, extrán párnázott, kárpitozott, áramvonalas, és az egyenes, de keskeny úton, a gyorsítóságba, haladásra alkalmas modell a keresztények között, hanem úgy jelenik meg az Új Szövetség oldalai, mint a legegyszerűbb szállító eszköz Isten országában. És tulajdonképpen most, ha végignézzük az elmúlt napokat, az elhangzott igehirdetéseket, tele van ilyen egyszerű kis szállító eszközökkel. Korábban megszállott nővel, kétségbeesett, végletekig azt gondolom elkeseredett édesanyával, Máriával, akkor a többi tanítványjal. Még nem lehet azt mondani rájuk, hogy ők ami teherhordó hajók lettek volna, vagy tehervonatok. Itt a mai történetben is azt látjuk, hogy Péternek annyira futja a hitéből, hogy kimegy, és hát úgy legalább elcsodálkozik. Tehát valami elindul az életében. De egyszer ez átfordul az ember életében, kereszté lesz, és onnantól jön az, hogy és akkor hogyan élem az életemet, és hát ahogy ez a írás is mondja, ennek az első nagyon fontos feladata az, hogy az ember az életében olvassa az Isten igét, és a saját életére vonatkoztatja. És egészen különös dolog megnézni itt, és ez nem is lehet se a Biblia alapjain, se mikroszkóppal, se semmilyen műszerrel megnézni, kinek mikor ébredt hit a szívébe. Valakinek ez ilyen nagyon katartikus volt, amikor megjelent nekik Jézus, valakinek ez egy hosszabb folyamat volt, tehát egy egészen titokzatos dolog az, hogy az ember életében mikor mi történik. De mi feladatunk az, hogy ilyen egyszerű kis szállító eszközként az evangéliumot vigyük az egyik embertől a másikig. És ha megnézzük, akkor ebben a történetben azért annyi pozitívum van, hogy az asszonyoknak a szavára Péter legalább elmegy a sírhoz. És ez egy kis lépés. És lehet, hogy a mi szavunkra nem fognak földrészek megtérni, de lehet, hogy egyetlen ember sem. De lehet, hogy egy ilyen kis lépést meg tudunk tenni, hogy egy kicsit elbizonytalanítjuk őt a hitetlenségében. Egy kicsit találkozik valami mással, hogy egy kicsit valaki megérinti, vagy megszólítja, és utána nem tudjuk, hogy mi lesz tovább. És ezt látjuk ebben a történetben. Péternél valami elindult. Persze emberileg ez megint nagyon kevés, kell neki a nagy katarzis, meg a nagy találkozás Jézussal, amiről itt szó volt a kérdés, hogy szeretsz engem, vagy jobban szeretsz engem, mint ezeket, de ez a mi feladatunk. És ebből látjuk azt, hogy milyen fontos az, hogy amit Jézus mond, akár amit régen mondott nekünk, amit a konfirmáció igénken keresztül, vagy bármikor mondott, akkor az ott legyen az életünkben, és ezt tudjuk használni, tudjuk hasznosítani. Ezt látjuk ebben a történetben, hogy azért valami elindul, és hát csak oda tud kifutni ez a mai igehirdetés is, mint szinte mindegyik, hogy ezek az emberi dolgok. De igazából nagy változás és nagy találkozás mindig akkor történik, amikor az emberek a feltámadott Jézussal találkoznak. Akkor elhangzik ez a kérdés, hogy asszony, miért sírsz, és Jézus néven nevezi őt, akkor alakul át teljesen az embereknek az élete, és akkor kezdődik valami új. Már most elmondom, hogy erről fogsz mondani a vasárnapi igéket is János evangéliumának végéről, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, a 10 tanítványnak, és utána megjelenik Tamásnak is, ez egészen katartikus nagy találkozás. És akkor úgy átszakadt bennük minden, és akkor már talán úgy visszaemlékeznek a régi dolgokra is, de milyen jó lett volna, ha ez korábban megtörténik, és milyen jó lett volna olvasni egyetlen tanítvány szájából is azt, hogy tehát emlékezzetek vissza, nem ezt mondta, hogy ez fog történni. De mindenki elfelejtette. Úgyhogy mi is sokszor elfelejtjük azt, hogy Isten mit bíz ránk, mit vár tőlünk, vagy éppen mivel bátorít, vagy mire figyelmeztet minket. Hát vezessen minket úgy az Úristen, hogy az ő igéje tudjon élő és ható lenni a mi számunkra, a saját életünkbe, és ilyen kis alázatos, szerény kis szállító eszközökként tudjuk vinni az igéjét tovább mások felé is. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egy szép ének sorunkban ezt szoktuk énekelni, hogy megterhelt lélekkel nem lehet őrt állni, éveren szolgálni. Megterhelt lelkű emberek vannak, férfiak és nők, édesanya, tanítványok, meg van terhelve a szívük. És azért nem tudnak visszaemlékezni semmire, se a te kegyelmedre, se a te szavaidra, a te igéidre. Mert nem forgatták a szívükbe, nem őrizték meg. Mennyire szép képe mindennek a zsidóságnak a szokása, amikor a te igédet a homlokukra és a karjukra kötik, hogy mindig szem előtt legyen. Mondjuk Istenünk, mi nem a homlokunkra, nem a karunkra szeretnénk most írni, hanem a szívünkbe. Akár lehet, hogy éppen ezt a mai üzenetet, akár más üzenetet, ami megszólít minket. És köszönjük, hogy te készítgetsz minket azokra az eseményekre, amik előttünk állnak. És köszönjük, hogy te készítesz minket arra a végső harcra is, amikor el kell innen mennünk. Akkor tényleg egy egész személyes, egzisztenciális kérdés lesz az, hogy bár 20-szor, 30-szor, 50-szer hallottunk nagy héten feltámadásról és más alkalmakon is, de ott tényleg elhisszük-e? Hát, hogy ilyenkor vissza tudjunk emlékezni a te szabadra, és tudjuk, hogy ez valóság. De valóban örök üdvösségre vársz minket, de valóban ajtót nyitottál nekünk, és valóban lesz folytatás. Imádkozunk azokért a testvéreinkért is, akik számára ez most nagyon valóságos. Téged kérünk, hogy légy velük, amikor az életükért aggódnak, amikor rossz indulatú rákdaganatokkal küzdenek. Istenünk ad, hogy vissza tudjanak emlékezni a te kegyelmedre és szeretetedre, hogy megőrizted őket és vigyáztál rá.